Hadd kérdezzem meg azoktól, akik itt vannak, hogy ki az, aki már tudja, hogy kicsoda Anisis Ferenc. Ugye. Akkor, aki nem tette fel a kezét, az majd mondja azoknak, akik feltették. Aki feltette a kezét, mondja azoknak, akik nem tették fel a kezüket, hogy kicsoda Anisis Ferenc, és hogy miért beszéltünk róla. Az elmúlt két hetet folytatjuk tovább, és az elmúlt héten volt szó a veszettség mellett Anisis Ferencről is, úgyhogy majd akkor a többiek segítenek ezt értelmezni. Anisics Ferenc, vagy dízelpápa, vagy a BMW fejlesztőmérnöke, vagy a 3 literes dízelmotor kifejlesztője, vagy még... És folytatjuk tovább a egyi beszédet, azon belül is a törvény magyarázatát és a tanulmányozását. Úgyhogy a Máté 5.38.42-t olvasom most először, ami így hangzik. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcol üt jobb felől, tarts oda a másik arcodat is. Ha pedig valaki pereskedni akar veled, és el akar venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kedni tőled, attól ne fordulj el. Megmondom őszintén, hogy ez a szakasz, amikor azt mondja, hogy aki arcodat jobb felől, tartsod a másik arcodat is, erre nem fog tudni személyes példát hozni. Ez nem az erősségem, sőt épp ellenkezőleg, tehát hogy aki arcon üt, azt verd nagyon, hogy többet ne ütessen arcon. Inkább közelebb áll hozzám, de nem kell, hogy így legyen, csak mondjuk, hogy közelebb áll hozzám, hogyha erről van szó. De a Biblia mégis másra hív minket. Másra, mint ami az ösztönös reakciónk lenne, ahogyan szeretnénk cselekedni. Ugye azzal kezdi, hogy megmondatot tettek, hogy szemet szemért, fogad fogért. Ezt manapság is nagyon szeretik kihangsúlyozni. Egy csomószor előjön ez, hogy a vendette az igazságos. Jó bosszút állni a hasonlók. És nagyon szeretjük azt mondani, hogy ha velem ezt tették, majd én is így teszek. Van erre mondásunk is, igaz? Ami az agyon Isten. Ugye, mennyire jók, hogy mi magyarok ebben, hogy a jók is igazi köcsögök legyünk. És benne van egy csomófajta ilyen hozzáállás a mentalitásunkban, általánosságban, a kultúránkban, hogy jól megmutassuk az embereknek. És lám, a Biblia is ezt mondja, hogy ezt kell csinálnunk. Jól csapjunk vissza. Ilyen sokszor kérjek ebből a szakaszból, amikor éppen ezt idézik, hogy amikor ezt mondja Jézus, akkor egyrészt nem áll meg ennél, hanem ennél többet mond. Másrészt még az Ószövetség sem arról beszél, hogy jól csapja oda vissza neki, hanem a régi időben megvolt az, talán emlékeztek ilyen Hammurabi törvényei, meg egyebekre, hogy milyen fajta büntetések voltak. Ugye, ha adtak egy csirkét, mi volt a büntetés? Ezt sokan megtalálták az iskolában. Levágták a kezét, igen. Az olyan könnyen megragadt, igaz? Nem a keze, az már nem, de ugye a maga adott cselekmény, hogy mit csináltak. És amikor azt mondta Isten a zsidó népnek, hogy szemet szemért, fogat fogért, akkor igazából az volt a törvénynek a lényege, hogy nem adhatsz nagyobb büntetést, mint amit elszenvedtél. Kisebbet igen, nagyobbat nem. Az akkori kultúrában meg volt az, hogy ha valami történik veled, eltörk a lábadat, cserébe öld meg a másikat. Megsértették a feleségedet, gyilkolt meg azt a másik embert. Megölt az anyósodat, mindenki egy ökröt ajándékba. Tehát, hogy meg volt mindig valamilyen fajta jutalom a cserébe azért, ami történt, és mindig a többnyire nagyobb dolog volt az egészben benne, de hogy rendszeresen azt mondja, azt élték meg a népek, hogy jól megbosszoljuk Isten, azt mondja, hogy nem lehet nagyobb, mint amit elszenvedtél, nem lehet többet adni. Jézus pedig ezt tovább viszi az egészet. Teljesen másként fokozza, és azt mondja, hogy ennél nem nagyobbat kell, vagy ugyanilyen szintet, hanem kisebbet. Gondolkozz el is, hogy miért. Az a kezdő, hogy ne szállj szembe a gonosszal. Pedig azért erre szeretünk készülni, nem? Erre készülünk fel legtöbben. Miről szól a hidegháború? Fegyverkezzünk fel egyre jobban. Legyen elrettentő eszközünk. Legyen fenyegető eszközünk. Legyen olyan, amit azt mondjuk a másik, hogy csak megtörik, csak meggondolják, mit akarnak. De ha nem szállsz szembe, akkor nem vagy megtörhető igazán. De azt mondja, hogy ha oda tartod a másik arcádat is, orcádat is. Ha ezt teszed, akkor nem vagy megtörhető. Van egy olyan lelkipásztor, akivel beszélgettem, aki mondta azt, hogy a 60-as, 70-es évben, most már nyugdíjas lelkipásztor, rendszeresen elvitték őt 2 hetente megverni. És már úgy be volt időzítve, hogy jó, már eltelt 2 hét, és már jönnek lassan megint verni. És nem állt ellen, nem bújt el, nem menekült el. Az volt a szándék, hogy elmeneküljön, vagy csak előzzük, vagy csak abba a lelkészséget. Ő nem, máza. Jöttek újra a verőlegények, hogy ültetik be a fekete autóba, és akkor megkínálta őket kávéval, meg megkérdezte, hogy hogy vannak, meg hasonlók. És egyszerűen előbentek rajta azok a verőemberek, hogy hát neked meg kéne törnie. És ott a másik arcát is, azt mondták, hogy nem tudják megtörni. Aztán egy fél év verés után, nem maradt szegénynek egyébként évfoga, fél év verés után abba hagyták, azt mondták, hogy minek? Nincs értelme, nincs haszna. Van egy mondat, ami szerintem nagyon jól kifejezi mindezt. Azt, nem tudom, nem azt mondom, hogy hallottam, vagy honnan jött pontosan, de hogy a diktatúra legfőbb ellensége a mártír. A diktatúra legfőbb ellensége a mártír. Azzal nem lehet mit kezdeni, azt nem lehet megállítani, nem lehet megfélemlíteni. Jézus sem lehetett megállítani, nem lehetett megfélemlíteni. Még a halál útján sem. Még akkor is véghez vitte az atya akaratát. Sok idős erről beszél, hogy ne úgy állj hozzá, hanem tartsd a másik arcodat is, akkor azt mondja, hogy figyelj, ha így vagy, akkor téged nem lehet legyőzni. Akármennyire vernek széllyel, akármennyire kínoznak meg, akkor legyőzhetetlenné válsz ezáltal. Aztán beszél arról, hogy ha pereskedni akar veled valaki, akkor figyelj, akkor maradj sziktaszilárd. Ne tudjanak kimozdítani a békédből. Legyél stabil. Kérj egy felső ruhádat, add neked az alsót is. Ne ezzel törődj, hanem maradj sziklabiztos. A nyugalmad nem ér annyit, mint a felső ruhád, meg az alsó ruhád. A te békességed nem ér annyit. Persze nem arról beszél, hogy bármilyen helyzetben, akkor a totál igazságtalanság ér, de hogy nem mindig érdemes belemenni mindenfajta ész nélkül a dologba. Azt mondja, hozza azt a példát, hogy ha egy mérföldre kényszerítenek, akkor menj el 2-re. Ez akkor én benne sokkal többet lehet, mint számunkra. A római megszállás alatt voltak, és a római katonák volt egy lehetősége, egy joga, mégpedig az, hogy a megszállt területek, a provinciákon bármely ott élő embert kényszerítették arra, hogy átadják a cokfogjukat, ami nem kis súlyú volt, és azt a csomagot, azt vinni kell egy mérföldön keresztül. Teljesen, hogy te éppen most ijedsz a bankba, vagy bárhova, akkor is neked venni kell a gyerekért, mert éppen 4 óra lesz, akkor is neked fel kell venned azt a cuccot, és el kell vinned egy mérföldre. Egy mérföld után leteheted, és letetted, de utána már ő viszi tovább. És azt mondja Jézus, hogy ha készítenek egy mérföldre, akkor menj el 2-re. Segíts magadtól, és akkor már nem kell csinálnod. És mindig elkezdem ezt a képet, hogy oda egy ilyen romai katona valaki, és azt mondja, hogy egy keresztényhez, törzség az utcom, hozd magaddal! És akkor mennek együtt, és valószínűleg az első egy mérföld, az ilyen szótlan. Mert megszokta már a római katona azt, hogy elteli, hogy ez egy mérföld alatt, az, akire rásozta a cuccot, a számolja a lépés, hogy 1, 2, 104, 105, azért, hogy mikor van telik már az egy mérföld, hogy végre visszaadhassa. És tudja a római katona is azt, hogy ő most kényszerítő eszköz vetett be a másikkal szemben. És képzeljétek el, amikor ott vannak, hogy 909, olyan, 1604, 1605, mindegy, nem tudom, számolunk, hogy hol tartanak éppen, és eljöttek az egy mérföldhöz, és a római katona már ott tart, hogy na, mindjárt visszaadja. És mentek tovább, és nézesz, hogy hülyé elszámolta, ez tök jó. Aztán akkor még 1,1 mérföldnél jártak, az 1,2-nél, akkor el kell csodálkozni, hogy miért viszed tovább. Na, ezért megkérdez, hogy de miért csinálod ezt, ha már lejárt az egy mérföld, na, add vissza. És azt mondja, hogy nem, még hiszem kicsit tovább. És akkor el fog kezdeni gondolkodni, hogy de miért? Neked nem kéne már ezt csinálod, de miért csinálod? És akkor csak azt mondod neked, azt mondod az idős, hogy menjek el 2 mérföldre, hogy viszem még tovább egy kicsit. És akkor elkezdem a katonát, hogy ki a fene az a Jézus? És már akar kérdezni, akar róla hallani. Amikor ilyen módon állunk hozzá az emberekhez, amikor kész vagy segíteni magadtól, nem azért, mert kell, akkor az mellbevágja az embereket. Az kérdésekre kényszeríti. De miért csinálod? Az a bolond miért hagyja, hogy agyon verjék 2 hetente? Miért nem megy el? Miért segít nekem tovább? Miért van itt mellettem továbbra is? Miért nem megy bele a pereskedésbe? Miért nem áll ki az igazáért, mondanánk azt a hékezapokban? Miért nem üt vissza legalább akkor erővel, mint amivel kapta? Miért nincs egy igazi fogadj Isten az ő részéről? És így is arrébb, hogy legyen kész akár odállni az ellenséged mellé is. A Róma 12-ben a következőt olvassuk. Vagy csak én olvasom. Köszi. Róma 12-19-21. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsa gyűjtesz a fejére. Ne győzöd le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. 12. vers az még egész kellemes lenne önmagában, igaz? Azért úgy hangzik, hogy figyelj, ne állj bosszút, adj helyet Isten, majd ő megbosszulja. És elképzelem azt, hogy ez nem a csodik engem, amit piszkál, ne én verem meg, szerzek egy Rambót, majd ő agyonveri jó alaposan. Mennyivel jobb, nem? De Isten tovább megy, és ő másról beszél. Azt mondja, hogy ne legyen csak az, hogy ne állj bosszút, hanem hogyha érzik az ellenséget, akkor adj enni, azt mondja, adj inni. Aki kér, annak adj. Na, erről sokat lehet olvasni. Azt mondja, hogy ne tagadj meg a segítséget. Nem azt mondja, hogy ész nélkül adj, de hogy ne tagadj meg a segítséget. Nem feltétlenül azt ad, amit ő kér, de hogy segíts neki, állj melléje, amire szüksége van. Egyik alkalommal jött hozzám egy ember, és azt kérte, hogy szeretne elmenni Szegedre, segítenék neki. És mondom, hogy mikor kell menni? Hát valamikor a napokban. Oké, semmi gond, megyek Budapestre holnap, akkor jön el velem, és akkor majd ugye onnan meg megeszem egyet neki. Hát, úgy már nem kéne még se, pénz kéne. Az ilyen jön is volt. Akkor azt mondom, hát akkor bocs, akkor most nem mész segítségemmel Szegedre legalábbis. De volt, aki meg kért segítséget, és azt elvittem, és azt nagyon hálás volt, hogy akkor pont arra, merre mentem, elvittem magammal. Van, akinél valóban segítség kell, aki más szeretne. Nem arra hív minket a parancs, hogy ész nélkül mindent adjunk meg a másnak, de hogy legyél kész segíteni neki. Azt mondja, aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Nem azt mondja, hogy mindenképpen adj neki kölcsön, azt mondja, hogy ne fordulj el, ne hajt magára. Legyél ott mellette, támogasd őt. Amikor egy kéregető mellett elmennek az emberek, gyakran elfordulnak, hogy ott tud, és akkor, ó, de szép ez az ég, miért csak szép épületek. Budapesten a kéregető környéke sokkal szebb épületeket látni, mint ahol máshol, mert ebből összeérzik az ember, ebből megnézik azokat. Azt mondja, hogy vedd észre az embertársa szükségét, lásd meg azt az embert, figyelj oda rá, és ne fordulj el tőle. Legyen fontos erre az ember. És ha valakivel problémád van, akkor persze választhatod a harcot, megvan ez a lehetőség. De mit érsz az, hogy valaki elkezdesz küzdeni? Csak ellenségeskedés, ez belőle semmi más. Jézus egy kicsit másra hív minket. Azt mondja, hogy a másik félre ne ellenségként tekints, hanem úgy, mint egy nehézségekkel küzdő ember, aki mellé oda állhatsz. Valószínűleg mindenki tud magának találni hirtelenjével ellenséget, nem? Tehát abban elég jó vagyunk többnyire. Lehet találni a szemét, akivel vélt vagy valós konfliktusunk van. És Jézus azt mondja, hogy ha ilyen ember van, akkor gondolja arra úgy, hogy egy nehézséggel küzdő ember, akinek arra van szükség, hogy odálljál melléje. Mi lehet ennek a következménye? A. Továbbra is ellenséges marad. Ő morgolódik magában, hogy mikor egy ilyen szomszéd, aki mindig piszkál téged, mindig átdobálja a szemetét, mindig rossz dolgot csinál veled, és te kedves vagy vele, akkor A. Továbbra is ellenséges marad. Téged akkor sem fog emészteni a haragod. Nem tesz téged tönkre. B. Ledöbben vagy bolondnak néz. És akkor nézd, hát ez szülye. De akkor mi lesz a következménye? Abba adja a visszakadást. Bolonddal nincs értelme küzdeni. Úgy sincs esélyed, hogy meggyőzzem azt a másik embert. Lehet, hogy bolondnak néz, meg ledöbben, és akkor abba hagyja. Vagy C. Megdöbben és elkezd érdeklődni, hogy miért. Hogy miért vagy te ilyen. Lehet, hogy azt mondja, hogy ő továbbra is küzdeni akar veled, akkor hadd küzdjön, de nem veszi a teet, nem emész fel téged. Lehet, hogy bolondnak néz, és azt mondja, hát akkor bolond. Megpróbálom kihasználni, mennyire lehet a bolondot, de inkább távol tartom magam tőle, mert hát, ha éppen meggyilkol éjszaka álmomban, vagy valami. Vagy lehet, hogy van esélye megtérésre, van esélye arra, hogy kérdezzen. Van esélye arra, hogy a második mérföldön megy veled, mint a római katona mellett, és akar többet megtudni. Mert a viszálykodás legalább annyira sok energiába fog kerülni, mint a jót tett. Sőt, nagy eséllyel több energiát fog tőled elvenni a viszálykodás, mint a jót tett. Azt mondja, és akkor melyiket csinál te? Csináld a jót tettet. Vagy döntsd el te, hogy melyiket akarod csinálni, hogy melyikből lesz te és az embertársad élete jobb, vagy melyikkel leszel külön nála éppen. Melyik az, amit neked jobban kijön az életedben? Van-e értelme olyan energiát feltetni a viszálykodásba, mint a jót tettbe? Aztán folytatja Jézus az 543, vagy mi folytatjuk, hogy már elmondta ezt, 543-48-al. Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldözheteteket, hogy legyetek mennyei atyátoknak a fiai, akik felhozzon napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazatnak és hamisatnak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, nyilv utalmatok. Nem ugyanezt teszi a vámszedők is. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is. Ti azért lehetett tökéletesek, mint egy mennyi atyától tökéletes. Megint a vége, mindig a végével van nekem bajom, megmondom őszintén. Itt is a végét lehetett volna hagyni, tehát mindegy. De viszont tovább az előzőben láttunk, hogy ezt azt fejti ki még jobban. De benne van még egy érdekesség. A Bibliában nincs olyan, hogy szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Ő még itt mit mond? Ugye azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Megmondatot nektek. Hallottatok, megmondatot, szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Most akkor miről beszél ez, hogy gyűlöld ellenségedet? Hát, ki ez, aki jól csak érte a Bibliában, azon kívül most felolvastunk. Ugye nincs egy ilyen az Ószövetségben, hogy szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Abban nincsen, viszont az akkori kultúrában, korábbi írásmérázók már ki is térnek erre, a római kultúrában, vagy a zsidó kultúrában benne volt ez a fajta mondás, ez a fajta, mondjuk így zédot a hozzáállás, hogy dolgunk gyűlölni az ellenséget, Róma ellen ki kell állnunk. Ma is hallani egy csomó szöveget, nem, ki mindenki ellen kell kiállnunk. Mindig halljuk azt, hogy kivel kell éppen küzdenünk. Ott is azt mondja, hogy Róma ellen ki kell állni. És azt mondja, hogy féltek, ezt halljátok egy csomót. Ezen a korabeli híradóból. De azt mondja Jézus, hogy én nem elhívlak benneteket, hogy nem ez a te elhívásodok, hanem az, hogy szeresd az ellenségedet. Ez a te elhívásod. Hogyan lehet szeretni az ellenségedet? Hát részben úgy, ahogy az előbb már beszéltünk róla. Azt is mondja, hogy imádkozz például az üldözőidért. Roppant könnyű, nem? Hogy elképzelem azt, hogy valaki éppen egy fogolytáborban van, második világháborúban, és megkérdez az őt, hogy bocs, miért imádkozhatom érted? Nagyon életszerű, igaz? Azt mondja, hogy tegyétek ezt, hogy ne csak jót tegye vele, hanem hordoz imádságban is. Azért többnyire vagy magunkért imádkozunk, vagy a körülöttünk levő számunkra fontos emberekért. Itt arra ér minket Isten, hogy ne csak ezt tegyük. Ha imádkozunk a másik emberet, akit nem szeretünk, akkor maximál az imádságunk, hogy Istenem, segíts elviselnem ezt a... És akkor jelzőt tegyetek hozzá, akinek milyen jelzője van. Vagy Istenem, változtass meg őket, hogy nekem könnyebb legyen. De akkor is magunkról szól inkább az egész, nem pedig máshol. De imádkozz le úgy, hogy Istenem, segíts a nehézségeim. Segíts neki feldolgozni azt, hogy milyen munkó velem. De hogy mennyire vagy kész imádkozni az ő problémáért, az ő küzdelmeiért. Mennyire hordozod őt imádságban. Vagy megmered-e kérdezni azt, aki éppen ellenségednek tűnik, hogy miért imádkozz. Ha valaki amiképpen pasétban vagy, oda vagy kész vagy oda menni hozzá, azt mondja, hogy figyelj, szeretnék imádkozni, tehát miért imádkozhatok? És lehet, hogy ki fog akadni, de nyugodtan kérdez meg. Tudd meg, hogy mire van szüksége, aztán azért imádkozz. Sőt, egyes kézzelatok hozzáteszik, áldjátok azokat, akik álkozott titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. És még másik kézzelatban az is benne van, hogy gyűlölnek és gyalázat titeket. És azt mondja, hogy ezeket kezd el áldani. Mennyire vagy kész áldani azt, aki gyűlölt téged? Emlékszem arra, amikor egyszer színházba voltunk Timivel, Győrbe, és valami nagyon tehetséges, elforgatta a táblát 90 fokkal, hogy tilosba hajtani oda. És ugye nem csak mi álltunk meg ott, hanem másik, nem tudom, 20 autós, akárhány autós, és végül volt a darabnak, jöttünk ki késő este, és egy rendőr ott állt, és szépen sorba mindenkit megvámolt. És ugye lehetett venni részinfót a rendőrséghez, és roppant ideges voltam. És emlékszem arra, hogy szorogattam a váltót, hogy kiszállok is agyonverem, és akkor így megfogta a kezemet, hogy nyugi. És benne volt annyi ideje jelenlét, hogy nem az igazságtalanságon akadt ki, azt mondta, hogy ez van, most mit tud csinálni ellene, megverem, akkor csak rosszabb lesz az egész helyzet, hanem benne volt az, hogy nem eszett jobb. Nagyon nehéz elkezdeni, hogy ebben a helyzetben elkezdeni azt mondani, hogy de örülök, kedves rendőr úr, hogy ön ennyire vigyáz a mi biztonságunk és az életünkre. Tehát, hogy ilyen nem jött volna ki a számon, de azt mondja, hogy ilyenkor állj hozzá így. Lejjebbelt ez a hozzáállás, ez a készség. Nagyon sokat kell gyakorolnom ahhoz, hogy ez működjön. De Isten azt mondja, hogy Isten jó hozzájuk is. Hogy miért csak ránk figyeljen? Miért csak nekünk tegyen jó? Miért csak magunkért imádkozunk? Imádkozzunk azért, hogy őre is kiárasztja Isten az ő áldását, az ő jóságát. Ahogyan ezt teszi is, akár az esővel, akár a rácsütéssel, akár minden mással. Mert nem vagy attól semmivel sem jobb, hogy a téged szeret, őket szereted. Hogy beszélj erre az igaz szakasz. A Máté 5.20-ban azt olvastuk, emlékeztek rá, hogy mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókat, és úgy volt, hogy messze felül nem múlja az egyik szakasz fordításban, az írások és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ha megragadunk csak annál, hogy mi a törvény betöltése, és nem pedig teljesíteni a törvényt egészé valódivá, ahogy Jézus beszélt arról, hogy múltkor néztük, akkor semmi, akkor csak azt csináljuk, hogy betartjuk a szabályokat, és kész. Csak hírott paragrafusokkal figyelünk. És Jézus arra hív minket, hogy legyünk azok, akik teljessé teszik azt. Legyünk azok, akik, ahogyan Jézus tette, amit neki jelentett a betöltés, azzal a hozzáállással legyünk. Hogy ne a betűt akarjuk betölteni, hogy mi van leírva, hanem az Atya szándékát, ha még emlékeztek erre az első hétről. Hogy ez legyen bennünk az Atya szándéka. És mi az Atya szándéka? A jót árasztani mindenkire. Nem csak az ő embereire, hanem mindenkire, hogy az esőt, mindenkire adja az ő áldását. És arra hív minket, hogy legyen ez a fajta hozzáállás bennünk. Ez a fajta készség, hogy szeressük, ne csak az, minket szeretőket, hanem az ellenségedet is. Hogy szeresd ellenségedet, és imádkozz érte. És ez nem egy opció, hanem parancsként adja. De te lősd el, hogy kit szeretsz, és kit nem, hanem Isten sem teszi ezt, ő sem válogat. Akkor te se tedd ezt. És azt mondja, hogy végén legyetek tökéletesek, amint a mennyei atyátok tökéletes. Megint egy ilyen jó kis púpa hátunkra. Mert hogy nem fog menni. Nem leszünk magunkban tökéletesek. De akkor miért kiresz Isten? Ha meggondoltak, a világ egy bizonyos módon rendező konfliktusokat. Általában küzdelemmel, harccal, le kell jönni a másikat. Általában az érőszegű játszmaként tekintenek erre, hogy ha a másik nyer, akkor én csak veszthetek. Nincs olyan, hogy nyertes-nyertes az átlag ember fejében. Talán a Donald Trump fejében nincs ilyen. De Isten teljesen másra hív minket, ő azt mondja, hogy válaszd a nyertes-nyertes szituációt. Hogy legyél ilyen hozzáállással. Nem nyertes vesztes, hanem azt mondja, hogy van tökéletes megoldás. Hogy Krisztus a tökéletes megoldás. Ő az, aki megváltoztatott minket, ő az, aki meg tudja őket is változtatni. Ameddig nincs az életünkben Krisztus, addig csak ez egy vesztes-nyertes hozzáállás lesz. Amikor ő benne tekintek a világra, akkor van nyertes-nyertes felállás. Szóval te hogyan állsz hozzá a konfliktusokhoz? Hogy keresed a nyertes-nyertes megoldást, a win-win szituációban vagy benne, vagy csak a magad igazságát akarod? Mert ha csak a magadét, akkor nem vagy különb az ellenfeleidnél. És akkor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogyan a mennyei legyetek tökéletesek, ahogyan a mennyei atyátok tökéletes. Abban benne van az, hogy őnek ez a szándéka, ő erre törekszik. Kezdj el erre törekedni. Nem is megy magadtól, de ez a törekés legyen benned. Ez a szándék. Az a szándék legyen meg benned. Az a szándék legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt, ugye Filippi 2-ben erről olvasunk. Hogy ilyenfajta hozzása legyünk. Nem azt mondja, hogy akkor most nekünk is el kell érnünk azt, amit Krisztusnak ment. Nem az, hogy ez az attitűdre legyünk ott az atya előtt, ahogyan ő ott volt előtte. Legyetek követőim, amit én követője vagyok Krisztusnak. Mondja ugye ez Pál apostol. Aztán tovább nézve a Máté 6-ot, azt olvassuk. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nek a tökült alatt mennyi atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kültöltesd magad előtt, ahogyan képadató teszi zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapják utalmokat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képadatok, akik szeretnek a zsinagógában és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják utalmokat. Ugye az a kezdő, hogy a kegyességeteket. Vigyázzatok, ne az emberek előtt gyakoroljátok azt. Ez a kegyesség, ez a dikájos szó, ez a te igazságosságod. A te megigazolásodnak a gyökere. Ugye az, amiből láthatod te megigazolásod, az, hogy te igazol Isten előtt, azt ne úgy csináld, hogy mindenki más lássa. Ne az emberettől vált az elismerés. Ne arra szóljon, hogy most akkor megdicsérnek a téged ezért vagy sem. Mert nem neki kell megfelelni. Hanem csak Istennek is. Isten meg nem várja a megfelelést tőled, hogy most akkor elég jó vagy-e. Mert neki már megfeleltél Krisztusban. És ha így állsz hozzá, hogy nem az embernek kell megfelelni, hanem Istennek, ő neki pedig megfeleltél, és átmentél a vizsgán, mert Krisztusra néz, és nem pedig te rád néz, akkor mennyivel felszabadítóbb a keresztény élet, hogy akkor nem kell teljesítenem valamit, hanem azért tehetem, mert akarok olyan, mint az atyának a célja, mint amilyen Krisztus maga. Ez a fajta hozzáállás. És sok formában történt mindez annó. Meg volt a bőjt, hogy milyen formában kellene történnie például, hogy hamu az arca, hogy jól lássak, mennyire szenvedek, jaj, de rossz nekem most. Szóval azt mondja, hogy most bőjtölnék egy hétig, akkor látszanak rajtam, mert maximum az, hogy minden kaja után futok, de hogy nem fogják észrevenni rajtam, mert van bőven tartalék sajna. Vagy éppen, hogy azt mondták, hogy akkor bőjtkod egy más ruha rajtad, még abban is látszódja, hogy te bőjtölsz. Mennyire fontos ez? Vagy egy koldus esetén mennyire kell az, hogy hallják mások, hogy akkor mi zajlik? Vagy én az utcán, hogy akkor felemelt kezekkel tenni, az, hogy mindenki lássa, hogy éppen imádkozok, hogy persze nem, tehát hogy nem a felemelt kezek ellen van gond, hanem az utcán kell csinálni, hogy mindenki lássa, hogy te éppen imádkozol, te mennyire szent vagy. És azt mondja, hogy ne ijedj az igazságot. Ne lássa mindenki. És az igazság, hogy szeretjük az elismerést. Valljuk be, hogy szeretjük az elismerést. Szükségünk is van rá egyébként, de nem baj az elismerés. Kell az elismerés az életünkben, nincs ezzel gond, vagy nem szabad, hogy gond legyen vele. De két hiba lehetőség benne van. Az egyik az, amikor kiprovokálod magadnak az elismerést, hogy nekem az jár. És néha hallok embereket, hogy persze, hogy kaphat jutalmat, én meg nem. Az 5 éve régebben, hogy a cégnél azt nem kaptam még semmit, csak a 3. jutalmat kaptam. Milyen dolog már ez? És akkor mondom, hogy főnök, hát nekem is kell jutalom. Milyen dolog ez? A főnök felsorolja, hogy hány hibát követtél el, hány milliót kárt okoztál a cégnél, és akkor, hogy bocs, sorry. De vagy kiprovokáljuk magunknak a jutalmat, az egyik hozzáállás, vagy a keresztény félreértelmezett szentség vagy szerénységből letegadod az, hát nem én voltam, hát. És ugye mi a szöveg, hogy és mikor ott van ez, nem azt mondom, hogy valaki esne, akkor mindenképpen az, de sokszor látom ezt, hogy hát igen, Isten a dicsőség, de még ebben is benne van az, hogy de azért látják, hogy én Istenre mutatok, ugye? Hogy még abban is benne van az a fajta álszerénység, hogy nem már, hát nem. És nem baj, ha meddicsérnek valakit. És nem kell feltétlenül mindent hárítani. Igen, Isten adta a tehetségedet, és azt ismeri kell. Nem azt ismeri kell, hogy te most mennyire nagyszerű, hanem az, hogy milyen nagyszerű Isten adott neked ilyen tehetséget ebben vagy ebben. És elég, hogy mondani, hogy köszönöm. Nem kell mindig eljátszani nagyon szentet. Mind a kettő rossz, mind a kettő hiba lehetősége az rossz tud lenni. És azt mondja, hogy te pedig, amikor adományt adsz, elkezdi tisztázni, itt most adományról van szó. Nem a tizedről, adományról van szó. A tized feletti összeg volt annak idején. Van, aki azt mondja, hogy a tizedemnek szerzetek, vagy egy családnak adom. Azt mondja, hogy igazán, amikor valaki ezt mondja, akkor ez az a fajta adomány, amiről a Jézus beszél. Szóval azt mondja, hogy ha adományt adsz, tedd úgy, hogy még neked sem tűnik fel, hogy ezt csinálod. Hogy legyen annyira természetes, annyira magától értetődő. Ha valakinek segítesz, az legyen magától értetődő neked is, hogy nem is gondolkodsz rajta, mert evidens, hogy akar segíteni neki, odaállsz melléje. Szóval a 6-5-ből azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képutatók, akik szeretnek a zsinagógában és utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Van olyan fordítás, azt mondja, hogy megkapták jutalmukat. Egyébként mind a kettő jól visszaadja a lényeget. Ugyanaz az adakozás kapcsán, hogy kimegyek a kuzsdogot, hogy nekik megvan már jutalom. Az elismerés, amit kapnak, hogy az a méltatás, hogy milyen nagyszerű ember. Ott a jutalom nem van tudva. Menj be, akkor azt így elkezdem, hogy ott az angyal, és akkor valaki adakozik, és 100 forint. Aztán én voltam, áthúzza. Nem tudom, hülyeképp persze, csak hogy azt mondja, hogy nekik megvan maguk jutalma. Az az elismerés, az emberettől kapnak. Ünnepelték, kész, letudva. De hogy igazából a kérdés az, hogy miért teszel dolgokat. Ezért az ünneplésért, vagy Istenért. Rólad szól, vagy Istenről. Ha rólad szól, akkor nem múlja felül a kegyességet, sem a farizeusokét, sem az írás tudókét. Akkor úgy állsz hozzá. És nagyon nagy kérdés, hogy bennünk milyen fajta hozzáállás van. És nagyon-nagyon sok módon tudunk hozzáállni emberekhez. Lehet az, hogy akkor ellenségként tekintünk rájuk. De a másik ember, aki velem rosszat tesz, az ellenség, azt le kell küzdeni. Le kell győzni. Csak egy maradhat, levágod a fejét, és kész, hogy kapsz egy kis áramot, aztán annyi. De hogy bennünk van az, hogy győznöm kell. És Isten azt mondja, hogy nem kell, én már győztem. Nem kell ebben győznöd. Van az a fajta hozzáállás, amikor ha valakinek rossz, akkor biztos ő tehet róla. Az áldozat hibáztatásán ismerős. Nem olyan régen jött egy e-mail egy lelkész társunktól, aki arról írt, hogy azt látja, hogy egyes falvakban az ország különböző területein mennyire nagy szegénység van, és ő most eldöntötte azt, hogy a közösségével felvállal egy falut, és ott igyekeznek segíteni az embereket, és lehet az, hogy bátorít másokat, és arra ezt tegyék. Erre jött egyből valaki, itt különböző válasz, egyik válasz egyből az, hogy igen, mert azok olyan emberek, hogy már elisszák a pénzt, meg eldohányozzák, meg különben is mindenfajta dolgot elkezdett sorolni. Zseniális válasz egy másik lelkésztől. Éheztem, és hibáztattatok. Néha ezt csináljuk, néha hibáztatjuk mind a mások. Biztos olyan hibás, biztos azért történik. Képesek vagyunk erre is keresztényként, és megmagyarázzuk, hogy miért van a másik problémába. Ha esetleg elkezdünk segíteni, mindenki lássa, hogy mi milyen jók vagyunk, gyorsan kitoljuk mindenhova, Instára, Facebookra, egyéb helyekre, és ezt lehet azért csinálni, azt mondani, hogy figyeljetek, mi ezt csináljuk, hogy csináltok ti is azt a magatok helyén, mert azért, hogy látjátok, milyen jók vagyunk. Ha. És azt mondja, hogy ne ilyenfajta hozzáállás legyen mellettek ezek közül valamelyik. Nem kezd el csinálni. Egyszerűen csak kezd el csinálni. Miért? Mert Jézus ezt tette. Mert Isten ezt teszi. Nem az a hozzáállás van benne, hogy neki áll különböző fajta módokat vagy okokat tárni arra, hogy miért, hanem egyszerűen csak tenni akarja, mert szereti őket. Akár az ellenséged, de szeresd és csináld ezt. Akár ismeretlen, csak mutasd ki a szeretetedet és csináld ezt. De legyél olyan hozzáállással, hogy abban Isten legyen látható, és ne pedig te. És igazából erre tehet még ez a három törvényrendszer is. Egyrészt, hogy nem rólad szól. Másrészt, hogy ne te akarod megbosszulni, aztán, hogy nem a te igazad legyen, ne a te igazad legyen a legfontosabb az egészben. És hogy helyezd másokat magad elé. Nem csak a barátodat, nem csak a családodat, az ellenségeidet is. Hogy ilyen hozzáállással legyél. És végül, hogy ne csak az emberek kedvéért tegyél dolgokat. Erre adott példát, amikor Jézus, és erre hív minket a hegyi beszédbe az ő utasításaival. És azt olvastuk, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféta tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Hogy emlékezzetek erre, hogy mit beszéltünk erről két hét ezelőtt. Hogy ezért jött Krisztus. Nem eltörölni, hogy fogva nem számít a törvény. Nem is azért, hogy mindent betű szerint betartson. Hanem azért, hogy az Atya szándékát ismerve azt tegye teljes és tökéletessé. Hogy a betölteni ezt jelenti. Hogy nem a betűt, hanem a mögötte levő szándékot teszi teljessé. Szóval, amikor Isten igéjét olvasod, akkor ne azt hisz, hogy mi van pont betű szerint leírva. Hanem amellett nézd azt is, hogy mi az Atya szándéka ezzel. Hogy mi az ő szándéka, amire hív minket. Nem arra, hogy naponta ötször tegyél jót, utána már van tojva az egészen kell törődni. Hanem arra, hogy az a szándék, az a hozzáállás legyen bennünk is. Amikor bármit teszel, gondolod, tehát, hogy kit mutat be a cselekedetem. Kiről szól az? Jézus nem csinálni akar dolgokat, amiket el kellett végeznie. Ő betölteni akart a törvényeket. Teljesíteni az Atya akaratát, hogy az ő szándéka ne csak elvégezve, hanem nyilvánvalóvá téve is legyen. Hogy mindenki lássa, hogy az az Atya akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Ennek a befutására lettünk elhívva. Te hogyan töltöd be Krisztus törvényét? Imádkozzunk. Köszönöm Isten, hogy neked olyan szándékod van velünk, ami sokkal több annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Hogy nem kapunk egy listát, és ki kell pipálgatni őket, és ezt, hogyha megvan, akkor csináljuk a saját dolgunkat, hanem egyszerűen egy más életmódra, egy más életstílusra hisz minket. És szeretnénk, Uram, megérteni és megélni a Jézusi életstílust. A Jézusi módot, azt a fajta attitűdöt. Szeretnénk, Uram, ilyen módon betölteni a te akaratodat. Nem azért, mert be kell töltenünk, hanem azért, mert szeretsz minket, és hogy szeretünk téged, és ezért engedesednek neked, Uram. Kérlek, hogy segítségünk abban, amikor éppen ebben elakadunk. Akkor, amikor nehéz, amikor éppen inkább a váltó kell szorítani, mert teljesen más van a fejünkben. Segítsünk, akkor, amikor éppen a saját fejünk után mennénk, hogy mit akarnánk csinálni, ahelyett, hogy téged követnénk. De köszönöm azt, hogy te adtál számunkra egy nagyszerű példát mindebben, és szeretnénk, Istenem, egyszerűen csak téged láttatni. Nem nagy dolgokat tenni, nem nagy dolgokat mutatni, hanem a nagy Isten bemutatni az embereknek. Adj nekünk ehhez erőt, adj nekünk ehhez tisztánlátást, és vezess minket abban, hogy te megdicsőülhess az életünkben. Amen.